Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Egyre durvul a helyzet Thaiföldön a hetek óta tartó kormányellenes tüntetések nyomán. Vasárnap az ellenzéki megmozdulások egyik vezetőjét lőtték agyon, hétfőn az ügyvezető miniszterelnök ultimátumban adott háromnapos határidőt a tüntetőknek arra, hogy elhagyják a megszállt kormányzati épületeket. Kedre virradóan ismeretlenek támadtak az ellenzéki tüntetőkre bankokban, egy ember meghalt, egy megsebesült. A kormány közben a választások elhalasztására készül, az ellenzék viszont hallani sem akar erről. Mi történik Thaiföldön? Miért ez az elszánt kibékíthetetlen ellentét a kormányon lévő pirosak és a miniszterelnök távozását egyre hangosabban követelő sárgák között? Egyáltalán kik azok a sárgák és kik a pirosak? És melyik mit akar? A következő percekben erről lesz szó. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
Egyre erőszakosabban követelik a thai miniszterelnöknő távozását a tüntetők Thaiföldön, és ugye az elmúlt hetekben lehetett hallani a híreket a zavargásokról, bevezették a szükségállapotot, és lehet, hogy mire ez a műsorradásba kerül, addigra már puccs is történik Thaiföldön. Ezt a beszélgetést múlt hét csütörtökön rögzítettük, és vendégem a stúdióban Szűcs Tamás, a globoport.hu főszerkesztője, és hát ezen belül az ázsiaport.hu főszerkesztője, újságíró. Szervusz, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is!
Kezdjük talán onnan, mert hát megmondom őszintén, én Thaiföldről nem sokat tudok, és én úgy veszem észre, hogy az egyébként a világ dolgaiban jártas ismerőseim is egy picit olyan zavarban vannak ezzel a kérdéssel, hogy mi is folyik most Thaiföldön, hiszen az az ország úgy él a magyarok többségének képzeletében, hogy egy nagyon jó kis úti cél, fantasztikus nyaraló hely. Meg hát most egy dübörgő gazdaság.
Most is. Tehát a kettő nagyon furcsa módon egyáltalán nem mond egymásnak ellent.
Tehát mintha a külügyminisztérium nem ajánlaná mostanában.
Mintha nem ajánlaná bankokba az utazást. Egyébként a thai turistaipar dübörög, jól működik, múlt évben Bangkok volt a világ legkedveltebb turista desztinációja, és most még Bangkok is, ahol elméletben szükségállapot van és tüntetések vannak, ott is azt írják, hogy a külföldiek vidáman mennek, fényképezgetik a tüntetőket, a tüntetők rájuk mosolyognak. Egyébként a tüntetéseknek is nagyobb részt fiesta jellege van, koncertek vannak, szórakozás van. Azt mondják, hogy azért nem érdemes egyébként oda menni, vagy nem kell nagyon a tüntetések közvetlen közelébe menni, mert hát azért tulajdonképpen akármikor történhet akármi, azért voltak már összecsapások, voltak lövöldözések, de hát egyébként Bangkok az egy 14 milliós város. Az, hogyha a győzelem emlékműnél van egy nagyobb tüntetés, vagy az autópálya lejárókat lezárták a demonstrálók, amin egyébként, akik dolgozni mennek, azok bemennek Bangkokba, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy ahol a külföldiek koncentrálódnak, a Kaosan Roadon, a Királyi Palota környékén, a híresebb templomok környékén, ott bármi gond lenne, nem, sőt, folyamatosan jönnek a képek, hogy hát most egy kicsit kevesebb a turista, de mindenki nagyon jól érzi magát. Senkinek nem érdeke az, hogy a turistaipar bármilyen kárt szenvedjen, különösen egyébként az ellenzéki tüntetőknek nem érdekük, hiszen ők származnak nagyobb részt azokból a déli tartományokból, amik alapvetően a turizmusra építik a gazdaságukat. Tehát ők biztos, hogy nem fognak soha turistákra támadni. Ez nem az a helyzet, mint amikor bizonyos országokban kimondottan a turistaipart támadja meg az ellenzéki ilyen-olyan terrorcsoport, hogy ezzel az országot destabilizálja. Itt a thai ellenzéknek és a thai kormánypártnak egymással van problémája.
És ugyanakkor talán ez az egyetlen pont, amiben még egyetértenek, hogy az országot nem kéne mondjuk olyan úti célá tenni, ahova soha többet nem jön senki.
Abszolút egyetértenek ebben, tehát igazából ezen nincs is vita. Egy néhány egészen extremista, sárga, tehát ellenzéki tüntető az fölvetette, hogy na hát akkor most szálljuk meg a légirányítás központját is, és erre már az ellenzék vezetői is, ez a bizonyos Szutep Taukszaban és társai is azt mondta, hogy ne, ezt nem.
Na most egy picit nézzünk vissza. Eleve ez a sárgák-pirosak történet, ez hogyan fordítható le európaira? Tehát mondjuk van egy jobb oldal, meg van egy bal oldal, vagy ezek a színek mit jelentenek?
Igen, a sárgák azért lettek sárgák, ők ugye jelenleg az ellenzék, mert a sárga az hagyományosan nem csak Thaiföldön, egész Ázsiában az uralkodói szín. Tehát a kínai császárok is sárgában uralkodtak, és ők kimondottan a királyi házhoz való lojalitásukat szerették volna kifejezni azzal, hogy a sárgát választják a színüknek.
Ne feled szavad, csak hogy az uralkodót ott mindenki tiszteli.
Ez egy nagyon kínos kérdés tulajdonképpen. A jelenlegi kormánypártban a párton belül senki nem tekinti magát republikánusnak, senki meg sem meri említeni, hogy esetleg szeretnének egy köztársasági államformát a jelenlegi királyság helyett. Ugyanakkor az ellenzék az folyamatosan felségsértéssel támadja, tehát felségsértőnek tekinti a jelenlegi kormánypártot. A felségsértés az elég viccesen, meg ilyen ódivatúan hangzik. Tájföldön az egy konkrétan létező és egyre erősebben létező büntetőjogi kategória embereket, mondjuk azért, mert nem áll föl a moziban a kötelezően a minden film előtt lejátszott királyi himnusz alatt, azért hosszú több éves börtönbüntetésre ítélnek. A királyi családról esetleg negatívan író külföldi lapokat is betiltják Tájföldön.
Na de itt most tegyünk egy zárójelet, és ne feledd szavad, de hát ha a jelenlegi kormány és hát a végrehajtó hatalom birtokában lévő csoport felségsértő, akkor ezeket a törvényeket nem tartaná be?
Ők szeretnék, tehát a jelenlegi kormány...
Vagy ez egy ilyen furcsán működő dolog, hogy vannak ilyen dolgok, és simán...
A történet. Ugye a jelenlegi kormány alapvetően azt mondja, miután egy enyhe többsége van a társadalmon belül, és a demokratikus választásokon általában nyer, legalábbis 2001 óta az összes olyan választást, ahol mindenki indulhatott, azt meg is nyerte, hogy ő a népfelség elve alapján működik, demokráciát akar, ahol a többség dönt, természetesen nagy tiszteletet éreznek a király iránt, ám de alkotmányos monarchiához illően úgy gondolják, hogy a király uralkodik, de nem kormányoz. Az ellenzék ezt a fajta hozzáállást már felségsértésnek érzi. És persze azért a pirosakon, tehát a jelenlegi kormánypártnak a szélesebb bázisán belül vannak olyan kimondottan balos csoportok, amik ki is mondják, hogy ők bizony azért republikánusak lennének, és ők szeretnék, hogyha itt nem lenne királyság, mert hogy az egy elavult dolog. Azt mindenképpen elavultnak érzi a teljes kormánypárt, hogy itt nem csak maga a király, hanem a palota és a palotához kapcsolódó mindenféle érdekcsoportok, azok konkrétan beleszóljanak a politikába. Márpedig azért bizonyos palotai körök azok beleszólnak a politikába, és véleményt nyilvánítanak.
Ugyanakkor a jelenlegi kormánypárt, ahogy én tudom, viszonylag sikeresen vezette az országot 2001 óta.
Igen, azt senki nem tagadja.
Tehát az ellenzék,
még az ellenzék
mondja,
hogy... sem tagadja, hogy gazdaságilag Tájföld egy sikertörténet. Tehát az elmúlt években árvíz, nemzetközi pénzügyi válság mindenek ellenére bőven volt olyan, hogy akár két számjegyű gazdasági növekedés volt. A jelenlegi ellenzék inkább azért kritizálja a kormánypártot, nem a gazdaság politikája miatt, hanem hogy korrupt lenne, szavazatokat vásárol, összefonódik, és a gazdaság politikát leginkább is csak abban az értelemben kritizálják, hogy túlzottan populista, úgymond. Amit meg a jelenlegi kormánypárt, és ugye az a teljes Thaksin Shinawatra féle társaság azt mondja, hogy nem populisták ők, hanem pusztán a korábbi nagyon-nagyon egyenlőtlen gazdaságot, nagyon-nagyon egyenlőtlen társadalmat valamelyest igyekeznek egyenlősíteni a korábban nagyon lemaradó rétegeket helyzetbe hozni.
És egyébként ez is nagyon sikeres volt, nekem úgy tűnik, főleg a 2001 és 2006 közötti időszakban.
Hát vannak olyan eredmények, amik kétségtelen a Thaksin kormányzathoz fűződnek, ilyen például az általános betegbiztosításnak a bevezetése, ami egyébként egész Ázsiában terjedt, tehát míg Európában azt mondjuk, hogy milyen sikertelen történet, és meg kell reformálnunk, mert fenntarthatatlan, Dél-Kelet-Ázsia egyre több országában, és egyébként Latin-Amerikában is, most vezetik be a kötelező általános betegbiztosítást, most terjesztik ki a szociális juttatásokat.
Nem akarom elvinni a beszélgetést, csak az jutott eszembe, hogy miközben a 2001 és 2006 között regnáló tájkormány bevezetett egy csomó olyan intézkedést, amellyel mondjuk a társadalmi mobilitást segítette a szegényebb rétegekből, ugye a diákhitel bevezetésével például lehetővé tette a kiemelkedést, a továbbtanulást, meg bevezette a mindenki számára elérhető egészségügyi ellátást. Ezzel együtt nem szaladt el az ország költségvetése, ezzel együtt erősen várták a világválságot, hiszen nem volt nagy hiány. Na, igen, de most már sokadik zárójelet teszem.
Ez sikeres volt. Ugye itt azért ebben nagyon sok szerepe volt a korábbi demokrata kormányoknak is, tehát a jelenlegi sárgákhoz kapcsolódó kormányoknak, bár Csuon Legpaj annó belebukott egyébként 95-ben pont a jelenlegi antikorrupciós programjáról híres Szutep Tauszabannak a korrupciós botrányába, zárója bezárva, de hát Ázsia azért is bírta ki, és ez most nem csak Tajföldre vonatkozik, hanem a teljes régióra, sokkal jobban a 2008-tól kezdődő nemzetközi pénzügyi válságot, mert ők ezt egyszerűen már megtapasztalták, ugye 97-98-ban egy nagyon hasonló deregionális válság tört ki, amit aztán ott, miután regionális volt, egy-két év alatt sikerült kezelni, viszont megtanulták azokat a módozatokat, ahogy ezeket el lehet kerülni, sokkal prudensebb pénzügypolitikát vezettek be. Nagyon erősen leértékelték akkor egyébként a batot, a thai fizetőeszközt, ugye akkor omlott össze az indonéz rupia is, akkor értékelték le a koreai vont is. Úgyhogy mindez azért felkészült, ebben érte Ázsiát. Meg hát a másik, ami Ázsiában nagyon fontos volt, és amiért ők sokkal könnyebben élték túl a 2008-tól kezdődő válságot, mint Európa, hogy ők sokkal közvetlenebbül tapasztalták meg, hogy Kínában nem volt válság, minimálisan volt válság, és nekik azért a Kínával való kapcsolat az erősebb. Ugye most már például, amikor thai turizmusról beszélünk, akkor mi mindig alapvetően a svédeket meg a magyarokat képzeljük oda. Ez való igaz mondjuk bizonyos dél-tajföldi üdülőhelyeken, ahol még mindig 80% az európai, de mondjuk Észak-Tájföldön, Chiang Mai környékén ott már közel 80% a kínai turista. Nekik az közel van, jól érzik magukat, szeretnek Tájföldre menni.
Akkor térjünk vissza a táj belpolitikához, és egy picit értsük meg, hogy miért is kezdtek tüntetésbe a sárgák. Korrupciós ügyek. Ezek mennyire valósak?
Mondjuk az lehet... valósak. Nyilvánvalóan a Thaksin Shinawatra nem egy grállovag, és a táj politikai életben nem grállovagok vannak. Közismert volt, hogy az állami megrendelésekből az ő saját cégei, meg a saját rokonsága, hogy nyerészkedett.
De ez egyébként korábban nem volt ismert Tájföldön?
Hát nem, hát ez korábban az egész régió így működik. Most az, hogy föl vannak háborodva, hát melyik korruptabb, mind a kettő korrupt valószínűleg valamilyen szinten. Tulajdonképpen az az, ami igazán érdekes, hogy ezt most már, és ez egyébként ez is több helyen van a régióban, hogy míg azért a korrupció az elmúlt évtizedekben, évszázadokban a rendszer része volt, most már ezek a társadalmak is nehezebben tűrik, elsősorban a középosztály nehezebben tűri azt, hogy ilyen társadalomban kell élnie. Indiában van most, egyszer talán erről is fogunk beszélgetni, egy ilyen nagyon-nagyon érdekes megtisztulási folyamat. Tehát nyilvánvalóan az, amivel bevádolták a Thaksin Shinawatrát, ugye volt kormányfőt, hogy eltitkolt bevételeket, nem adózott, hogy benfentes kereskedelmet folytatott. Ez minden valószínűség szerint teljes mértékben igaz. Azért az nyilvánvaló túlzás, hogy Thaksin maga lenne az ördög, és...
Tehát most már nem is ő a miniszterelnök.
Nem ő a miniszterelnök, de mondjuk az is igaz, hogy a húga a miniszterelnök.
Ez is nagyon érdekes, tehát ez is ilyen családban marad, elv alapján működik. Tehát itt
ez talán, azért egész Ázsiára jellemző.
Talán akkor innen is eredeztethető egy kicsit, hogy ugye felségsértéssel vádolják, mert már-már ilyen dinasztikus hangulata van a dolognak.
Hát az, hogy egy gazdag család az családi örökségként kezel bizonyos posztokat, ez benne van a thai hagyományokban.
Tehát akkor ez a család, ez mit tud? Mitől?
Ez gazdag ez a család.
És az elég tájföldön?
Hát az mindenütt azért nagyon sokat jelent. Na most egyébként ez egy borzasztó érdekes történet, amiről kevesebbet beszélnek itt Magyarországon, a Thaksin Shinawatrának a származása. Ő kínai származású, a nagypapája Kínából, Yunnan tartományból vándorolt be. Egy ilyen vándor szabó legény volt, sejem kereskedéssel foglalkozott, nagyon meggazdagodott, Chiang Mai-ban, és a fiát, ugye a Taksinnak az apukáját már egy valódi hercegnővel házasította össze. Ami kettős legitimációt ad a családnak, ugye egyrészt a pénz és a siker, ami azért Ázsiában általában fontos, tehát ott azért a siker az egy nagyon fontos értékmérő. Másrészt viszont az, hogy az északi Chiang Mai környéki hagyományos elitbe beleházasodott, az egyfajta a hagyományos lojalitási viszonyokhoz kapcsolódó legitimációt is ad a családnak. Ugyanakkor a sárgáknak bizonyos extrém csoportjai, ez a sárga társaság is, ugyanúgy, ahogy mondtam, hogy a pirosakban ott benne vannak azok, akik szeretik Taksint, mert adott nekik pénzt, paripát, fegyert, vannak, akik regionálisan, mint egy valahai északi vezetőhöz, családhoz lojálisak, és ott vannak az egykori kommunisták, mindenféle palosok. A sárgák között is egy nagyon vegyes társaság van. A bangkoki középosztály értelmiség, a déliek általában, és mellettük ott van a helyi szélső jobb is, akiknél hát értelemszerűen valamilyen szinten kiveri azt a biztosítékot, hogy a Sinavatra család többé-kevésbé nem etnikus táj, hanem kínai. Ez nem nagyon derül ki, tehát számunkra ez nem derül ki, ugye a...
Tehát ennek van egy ilyen etnikai oldala is?
Csak a legszélsőségesebbek esetében, tehát általában nem. De ugye azért a sárgák között vannak szélsőséges nacionalisták is. Nem az a többség, tehát a többség az kimondottan nem az, de ott vannak köztük azok is.
Na most az a helyzet, hogy az időnk az gyakorlatilag elfogyott, és van itt egy nagyon fontos kérdés, ami a végére mindenképpen kívánkozik. Ugye most mi itt beszélgetünk 23-án este felé, amikor ez a beszélgetés adásban megy, lehet, hogy már pucs van, ahogy ezt az elején jeleztük, de ha nem, akkor ugye itt nem sokára választások lesznek. Milyen kimenetel várható, van-e jó forgatókönyv, van-e jobb forgatókönyv és legjobb, vagy pedig...
rossz forgatókönyv van. Tehát a Bangkok Postban is, meg a Straits Times-ban, ami egy mértékadó szingapúri napilap, ott is egyébként taj elemzőket megszólaltatva három forgatókönyvet hoztak le, rosszabbnál rosszabbak. Az egyik az, hogy február 2-i választásokat keresztülveri a jelenlegi kormány. Tehát, hogy mindenképpen lesznek választások. Ugye az ellenzék bejelentette, hogy bojkottálja a választásokat, vagyis nagy valószínűséggel olyan valódi ellenzéki induló nem lesz, azért van több kisebb párt, nem mindenütt egy jelölt van. Viszont az 500 tagú alsóház az akkor határozott képes, ha minimum 475 tagot megválasztanak belőle. Jelenleg 28 körzetben délen blokkolták a jelöltállítást is, tehát úgy néz ki, hogyha össze is tud ülni a parlament, lesz is választás, valószínűleg akkor sem lesz határozott képes. Ugye a legitimációja az mindenképpen kérdéses, hiszen ellenzéki jelöltek, vagy valós ellenzéki jelöltek nélkül indulnak mindenütt.
És délen pedig nem indulnak.
Délen pedig szerint. 28 körzetben nem tudnak választást tartani. Ugye
Egyébként szakadás, ami Ázsiában az elég sűrűn előfordul, dél-észak, észak-dél szakadás, ez akár lehet egy forgatókönyv?
Van egy olyan forgatókönyv, hogy szakadna az ország. Ugye azért érdekes, mert etnikailag azért ennyire nem, tehát ott nincs, bár északon élnek a tajok mellett más nemzetiségűek is, sanok, mongok, miaok, mindenféle kisebb nép, délen pedig van egy muszlim kisebbség, de azért a túlnyomó többség az taj. Ennek ellenére ilyen politikai választóvonalak mellett még az is fölmerül, hogy ketté szakad az ország. Vagy polgárháborúba taszítódik. Most visszatérve arra a szenárióra, hogy ha keresztül verik a választást, és megalakul az új kormány, kérdés, hogy ki fogja egyáltalán elfogadni, kérdés, hogy a választási bizottság egyáltalán szentesíti ezt, nem fordul-e az alkotmánybírósághoz, hogy az alkotmánybíróság mit mond. Nagy valószínűséggel ez a forgatókönyv előbb-utóbb egy katonai puccsba torkollik. B forgatókönyv, elhalasztják a választásokat. Ha elhalasztják a választásokat, akkor valószínűleg nem nagyon lehet, tehát az egyértelműen a jelenlegi ellenzék győzelmét jelenteni, akkor már a jelenlegi kormánypártnak az egyre radikalizálódó utcai megmozdulásra hajlamos tömegeit nem lehetne visszatartani. Eddig erősen visszatartották őket, tehát eddig ők Bangkokon kívül, vagy Bangkokon belül, de egy stadionon belül demonstráltak. Na akkor előjönnének a vörösök is, és akkor hát utcai harcok, verekedések.
Tehát megint polgárháború.
Polgárháború.
Annak a megoldása megint valószínű katonai
pucs. A harmadik pedig az, hogy megbukik az a kormány, és kinevezik ezeket a bizonyos népi bizottságokat, amit ez egy vicces elnevezés, mert elméletileg ezt a királynak kéne a népi bizottságot kinevezni, amit mitől népi, hogyha a király nevezi ki. Mindegy. Hát ez megint nem egy jó szcenárió.
Bár egyébként a királyt még mindenki inkább elfogadja, mint döntőbírót.
Igen, csak hogy a király 86 éves. Abszolút nagy tekintély, őt mindenki elfogadja. Na de hát azért egy 86 éves király nem tart örökké.
És az utód, az nem
utód,
is látszik?
Hát dehogy nem, hát van egy korona herceg, Vajira Longkorn herceg, Vajira Longkorn hercegret a nép örüheli. Tehát erre nincs jobb szó. Vajira Longkorn herceg léha állítólag HIV pozitív, Németországban él, és nem Tajföldön, ott mindenféle gyanús üzelmei vannak. Erről persze a taj sajtó nem ír, hiszen ugye az felségsértés lenne, de a külföldi sajtóból meg pletykákból lehet tájékozódni. Viszont Vajira Longkorn hercegnek a gyanús üzelmeit állítólag maga Thaksin Shinawatra pénzeli. Tehát ő adja a pénzt arra, hogy eljátsza a Monte Carlo-i kaszinóban. Senki nem tudja, hogy mi lenne a reakciója a népnek, a politikának arra, hogyha a Bumiból király halála esetén tényleg a herceg király lenne. Ráadásul ugye ott van az anyakirályné, vagy hát akkor anyakirályné, jelenleg királyné, Szirikit királyné is, aki ezzel szemben nagyon közeli politikai kapcsolatokat ápol a jelenlegi sárgákkal, illetve Prayut Chan-o-cha tábornokkal.
Tehát akkor, mivel hogy az időnk az teljesen elfogyott, messzire nem jutottunk, tehát ha már van pucs, akkor van pucs. Egyébként...
Ha nincs, akkor majd később lesz.
Akkor később lesz. Egyébként meg hát még nagyon sok...
...ápol a jelenlegi sárgákkal, illetve...
izgalmas és kérdéses dolog van Tájfölddel kapcsolatban, amiről mi még nem tudunk, de most legalább talán egy kicsit közelebb jutottunk ehhez a kérdéshez. Azért nagyon köszönöm Szűcs Tamásnak, az Asiaport.hu főszerkesztőjének, hogy vendégünk volt. Tedd máskor is.
Köszönöm viszont.
Beszálló kártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.